Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 91. 92. Zsoltárunk első versét énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. A 92. Zsoltárunk első verse így kezdődik: ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet.
Ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet, és ha te nevedhet, énekkel magasztalni, hogy ember áldja reggel, te nagy jó voltodat, és igazságodat dicsérje minden éjjel.
Helyünket elfoglalva, e megkezdett Zsoltárnak, a 92. Zsoltárnak énekeljük második és harmadik versét. A 92. Zsoltár második verse így kezdődik: landban és hegedűben.
Landban és hegedűben, és szép cimbalmokban, hangos citerákban, dicsértessél zengésben. Dolgaidon örvendek, hatalmadat látván, kezednek csodáján örömömben éneklek. Sok és nagy csodálatos te cselekedeted, mélység bölcsességet beszédet drága látos. E dolgot az esztelen egy szálnyit sem érti, és meg sem tekinti, hogy ez miképpen légyen.
A mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 17. úrnapjához tartozó kérdését és feleletét, melyek az apostoli hitvallással kapcsolatosan tétetnek fel és adatnak, most konkrétan Jézus Krisztus feltámadásával kapcsolatos a kérdés: mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor az ő ereje most minket is új életre támaszt fel, harmadszor Krisztus feltámadása a mi dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga számunkra. Isten igéjét olvasom a Szentírásból, a Zsoltárok könyvének 65. fejezetéből. A 65. Zsoltárban a következőket találjuk megírva. A karmesternek Dávid Zsoltár éneke. Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat, te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeiket. Boldog, akit kiválasztasz és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével. Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk. Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken, aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra, lecsillapítottad a tenger zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását. Ezért félnek jeleidtől, még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait újongásra indítod. Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod. Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről. Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod növényzetét, megáldod. Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad. Legelők sarjadnak a pusztán, újongás övezi a halmokat. Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja. Újonganak és énekelnek. Isten áldása legyen rajtunk, akik halljuk az ő beszédét, és adja, hogy megértsük hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek, csendesedjünk el, és imádkozzunk ezért. Dicsőítünk téged, feltámadott Úr Jézus Krisztus, aki legyőzted a halált, ami legnagyobb ellenségünket. Dicsőítünk téged azért, mert ebben a győzelmedben részesítesz bennünket is, ha hiszünk benned és átadjuk neked életünket. Dicsőítünk téged azért, mert ahogyan te élsz, úgy fogunk mi is élni, noha testileg meg kell halnunk ebben a világban. Dicsőítünk téged a reménységért, amelyet szívünkbe adsz, hogy túl a láthatókon lássunk téged, a láthatatlant, és lássuk benned elrejtve a mi magunk sorsát is. Köszönjük te neked, hogy ez a vasárnap is a te csodálatos győzelmedre emlékeztet bennünket. És köszönjük te neked azt, hogy a te győzelmed áldást jelent számunkra, akik benned hiszünk. Köszönjük az örömet, amelyet adsz, köszönjük a látást, köszönjük a békességet, a szeretetet, köszönjük te neked mindazt, amit ajándékképpen nekünk juttatsz. Légy érte áldott, hogy oly sok jósággal vettél bennünket körül az elmúlt napokban és hetekben is. Adjad, hogy ne legyünk vakok, akik mindezt nem látják, hanem hadd tisztuljon a mi látásunk, a veled való kapcsolatunk, hadd teljen meg hálával a szívünk mindazért, amit te értünk és velünk cselekszel. De kérünk most téged, hogy a te javaidat most se vonj meg tőlünk, hanem jöjj és légy itt közöttünk úgy is, mint aki szól, mint aki beszél, mint aki meggyőz bennünket. Emlékezzél meg rólunk, mi nyomorult, bűnös emberek vagyunk. Te pedig kegyelmes és szabadító Urunk, tedd meg velünk azt, hogy megszabadítasz bennünket, hogy új életre támasztasz bennünket, hogy megerősítesz bennünket a hitben. Kérünk így adjad, hogy mindannyiunknak áldássá legyen az itt eltöltött idő a te lábaidnál. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvérek! És a 235. számú dicséretünk negyedik versének éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket és egyben könyörgésünket is. A 235. számú dicséretünk negyedik verse így kezdődik, adj szent lelket a tanítóknak. Kedves testvérek, Isten igéje Péter apostol második levelének első fejezetéből szól hozzánk, e levél első fejezetének első versétől kezdődően eképpen. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban álhatatosságot, az álhatatosságban kegyességet, a kegyességben testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek, meg az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. Kedves testvérek, a harmadik vasárnap foglalkozunk ezzel az ige szakasszal, Péter apostol második leveléből, és ennek az ige szakasznak keressük az aktuális üzeneteit, mondani valóit, amelyekkel Isten bennünket is ugyanúgy szeretne elvezetni az úgynevezett botlásmentes életre, botránkozásmentes életre, mint ahogyan annak idején a Péter levelét olvasó testvéreket is. Mindannyiunknak vágya kell, hogy az legyen, hogyha Isten kegyelméből újonnan születtünk, és élő hit van a szívünkben, akkor ez a hit, az Istennel való kapcsolatunk növekedjék, egyre gyümölcsözőbb legyen az ő dicsőségére. Arról szól ez a levél, hogy hogyan és mi módon lehetséges hitben gyümölcsöző, botlásmentes életet élni. Péter azt mondja az övéinek, hogy erősítsék meg magukban az elhivatásukat és kiválasztásukat. És amikor ezt boncolgattuk, hogy ez tulajdonképpen mit is jelent egy hívő ember életében megerősíteni az elhivatásomat, kiválasztásomat, akkor azt értettük meg, röviden és általánosan összefoglalva, hogy tisztába kell jönnünk mindazzal, amit számunkra a kiválasztás és elhívás jelent, amit nekünk erről a Szentírás tanít, másfelől pedig meg kell cselekednünk mindazt, amire bennünket Isten az ő kiválasztása és elhívása alapján képessé tett. Az elhívásról és kiválasztásról elmondtuk azt, hogy ezzel kapcsolatosan tudnunk kell azt, amit itt Péter föl is tár előttünk, hogy tulajdonképpen Isten volt az, aki bennünket megszólított, ő volt az, aki bennünket mindennel megajándékozott, ami az életre, a neki tetsző életre szükséges, és ő az, aki isteni természet részesévé tett bennünket. Tehát összefoglalva megállapíthatjuk azt, hogy amikor Isten a mi szívünket és lelkünket újonnan szülte és újjáteremtette, azaz megajándékozott bennünket az élő és igaz hittel, akkor valami csoda történt, valami olyan csoda, amit senki nem képes magában kifejleszteni, hanem Isten ajándéka az, hogy megváltoztatta a mi programunkat, a mi életprogramunkat, amely meghatározza a mi cselekedeteinket, gondolkozásunkat, életünket. Mondhatnánk így a számítógépes nyelven, hogy Isten egy olyan szoftvert helyezett a szívünkbe, az ott lévő rossz és használhatatlan szoftver helyett, amely alkalmassá tesz bennünket arra, hogy normális életet éljünk Isten dicsőségére és embertársaink javára. Nos, mivel ez megtörtént, és mindez az ő kegyelméből és az ő felénk való jóságából történt így, ezért mi, akik az ő gyermekeivé lettünk, kell, hogy használjuk ezt a képességet. A mi megújult és megváltozott szívünk képes lett arra, hogy másként éljen, másként cselekedjen, mint annak előtte, és ez igazi program a hívő ember életében, hogy ennek a megváltozott képességnek a kibontakoztatását a maga életébe serkentse. Azt mondja Péter apostol, hogy mivel ez történt a szívünkben, hogy tudnélik Isten új szívet adott nekünk, ezért innentől kezdve törekedjetek dolgokra, és itt felsorol 7 csodálatos dolgot, amire az újonnan született hívő embernek szabad és kell is törekednie, mert képes úgy élni, ahogyan itt Péter ezt felsorolja. Az elmúlt alkalommal beszéltünk erről 2 jellemzőről, az igaz emberségről és az ismeretről, és ma tovább lépünk, hiszen folytatja ezt a csokrot Péter apostol, és azt mondja, hogy Isten újonnan született gyermekei kell, hogy az ismeretben önuralmat, az önuralomban pedig álhatatosságot mutassanak. Tulajdonképpen az önuralom az nem más, mint az ember türelmessége, az ember mértékletessége. Megszabja a mi életünket az, hogyha önuralomban élünk. Azt fordítja, vagy így fordítja Károli ezen a helyen az igét, az eredeti szövegből, hogy a hívő ember képes arra, hogy mértékletesen éljen, önmegtartóztatóan éljen. Tudjuk azt, hogy az ember megromlott természete, amivel születtünk erre a földre, másféle mértékeket ismer, mint amelyek Isten előtt kedvesek. Az ember tulajdonképpen mértéktelen életet él, pontosabban nincsenek az emberi életnek biztos mértékei. Egyfelől elmondhatjuk azt, hogy ez a világ, amelyben élünk, korszakról korszakra különböző mértékeket állított föl, és az emberek ezeknek a mértékeknek az alapján igyekezték megélni az életüket, vagy sorolták be magukat valahová. Aki régen szegény volt, az lehet, hogy most nem gazdagnak, de mégis valakinek számítana, meg fordítva is lehet, hogy valaki már gazdagnak gondolja magát, lehet, hogy ez egy régi világnak a mértéke szerint nem volt akkora gazdagság. Ilyen mértékek, amelyeket a világ elénk állít, az egészség mértéke, ha már valaki tüsszent egyet, akkor az már beteg a mai mértékek szerint. Régen nem így volt, ez más mértékek voltak, lehetett valaki akár esetleg fogyatékkal élő, vagy testi hiánnyal élő is, akkor sem sütötték rá azt a bélyeget feltétlenül, hogy értéktelen és semmi hasznát nem látható ember, akire nincs szükség. A világ mértékéről azt kell tudjuk, hogy ez mindig változik. Korszakról korszakra, időkről időre a világ divatokat hoz, amelyek megváltoztatják a mértékeket, és kiki azon a mértéken, amelyen méri magát, időnként fönt, máskor meg lent van. De azt is el kell mondjuk, hogy az embernek van még egyéb mértéke is, mert sokan azt mondják, hogy fittyet hányunk mi a világ mértékére, mérjen a világ úgy, ahogy akar, szabjon, amit akar, van nekünk saját mértékünk. Azt gondolom, hogy ez már egy kicsit közelebb áll hozzánk, hogy az ember igyekszik a saját mértéke alapján mérni az életét, a gondolkozását és a cselekedeteit. Azt szoktuk kérdezni, hogy magunkhoz képest milyenek vagyunk. Magunkhoz képest. Azt szoktuk mondani, hogy magunkhoz képest még jók vagyunk. Vagy szoktuk a gyermekeinknek mondani, hogy tőled többet várunk, mert te magadhoz képest többet tudnál teljesíteni. Az ember magához méri a dolgokat, és igyekszik megtalálni önmagában is azokat a határokat, amelyek alapján azt mondhatja, hogy na én ilyen vagyok. De azzal is szembesülünk, testvérek, hogy az ember is változik. Az ember is változik. És akik itt már idősebbek, azok el tudják mondani, hogy mennyi mindenben változott az életük, a felfogásuk, talán az egész életvitelük. Azok, akik több politikai rendszert is átéltek az elmúlt időszakban, tudják talán magukról is a őszinték, hogy mikor, mihez, hogy viszonyultak, hogy változtak. Nem tudtunk mindig következetesek lenni, és ha visszatekintünk az életünkre, akkor azt mondjuk, hogy igen, az a mérték is egy változó mérték, mert régen még meg tudtam csinálni, ma meg már nem tudom megcsinálni. Régen még elfutottam a boltig, ma meg már nem bírok elfutni a boltig. Tehát az ember, ha önmagához méri a dolgokat, az is csak egy csalóka mérték. Amikor a Szentírás arról beszél, hogy legyünk mértékletesek, akkor itt egyértelműen arra bátorít bennünket Péter apostol, hogy fedezzük föl és vegyük komolyan azt, hogy van Istennek mértéke. És akik Isten gyermekeivé lettek, azok képesek arra, hogy az Isten mértékének megfelelően éljenek. És ez egy csodálatos dolog, ha ezt megértjük és komolyan is vesszük. Ennek a mértéknek az az egyik titka, hogy Istenről azt mondja a Szentírás, tegnap, ma és mindörökre ugyanaz. Azaz az Isten mértéke nem változik. Az Isten mértéke ugyanaz volt az Ószövetségben, mint amely Krisztus alatt, és ugyanaz ma is. Sokszor próbáljuk csűrni, csavarni az Isten mértékét, és azt mondani, ugye ismerős ez, amikor elolvasunk egy-egy régi Biblia szakaszt, hogy na ez régen így volt, de ma már biztos nem így van. Nos, testvérek, ki kell ábrándítsak mindenkit, az Isten mértéke nem változik. Ahogyan régen volt, úgy van ma is. Mert Isten tegnap és ma is mindörökké ugyanaz. És ha valaki hívő életet élt az Ószövetség idején, akkor ugyanazokkal a problémákkal küzdött, amikkel mi is küzdünk itt az Új Szövetség idején. Ha valakinek kísértése volt az Ószövetség idején, vagy 300 évvel ezelőtt, akkor annak ugyanolyan kísértése volt, mint nekünk. Lehet, hogy a forrás más volt, de a mérték, az Isten igéje, az Isten személye, az tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És én úgy gondolom, hogy mindenek előtt szükségünk van arra, hogy ezt megértsük, hogy van ebben a világban, amely szüntelenül változik, és van ebben a világban önmagunkon túl, mert mi is változunk, egy mindenektől független mérték az Isten mértéke, amely mindig pontosan eligazít bennünket döntéseinkben, amely mérték mindig megmutatja nekünk az igazat dolgokról, amely mértékre fölfűzve a mi életünket, azt mondhatjuk, hogy jó életet élünk. Az emberek nem akarják, és sokszor mi sem akarjuk ezt a mértéket komolyan venni. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy akkor lesz jó életem, ha megvan az egészség, szoktuk is mondani, csak az egészség meglegyen, a többi nem számít. Az emberek azt gondolják, hogy akkor lesz jó életem, ha a pénz dolgában jól állok, ha ezt a mértéket teljesítem, és csak nagyon kevesen vannak azok, akik elhiszik azt, hogy a jó életnek itt a Földön az a titka, hogy az Isten mértékéhez mérem hozzá az életemet, a cselekedeteimet, és ennek a mértéknek az alapján osztályozok. Ma Isten bennünket arra emlékeztet, hogy ez a mérték áll, ez a mérték ma is megvan, az Isten mértéke, és bizony nekünk, hívő embereknek lehetőségünk van arra, hogy Isten mértékének megfelelően éljünk. Ez nagyon fontos, testvérek, mert ha tetszik, hanem Isten mértékének megfelelően hitetlen ember nem tud élni. A hitetlen ember még ha akar sem képes arra, hogy az Isten mértékét megüsse, hogy ott valami olyasmit tegyen vagy produkáljon, ami az Isten mértékén megáll. Ez az ember másik nagy önbecsapása, hogy mi úgy gondoljuk, hogy az Isten mértékét önmagunkban képesek vagyunk teljesíteni. Mi úgy gondoljuk, hogy föl tudunk halmozni jó cselekedeteket, amik üdvösséget szereznek nekünk. Mi úgy gondoljuk, hogy képesek vagyunk arra, hogy lássuk, hogy a másiknak mi a jó, és hogy mit kellene neki adni, vagy mit kellene neki mondani és tenni, anélkül, hogy Istent ebbe beleavatnánk. De aki Isten nem látja, és aki Istennel nem számol, az az Isten mértékét nem ismeri, és ennek megfelelően nem is élhet. Isten mértékét bűnös ember, ha akarja, sem tudja megélni és megütni. De a hívő ember, aki isteni természet részesévé lett az újonnan születés és megtérés által, képes arra, hogy az Isten mértékének megfelelően éljen. Amikor beszélünk ezekről a jellemvonásokról, mindig Jézust szeretnénk látni magunk előtt, aki megmutatta nekünk azt, hogy isteni természettel hogyan lehet a Föld dimenziói között élni és lenni. Amikor Jézus itt élt a Földön, és sok-sok csodát tett és cselekedett, hogy ezzel az isteni hatalmát és erejét kinyilvánítsa, azt olvassuk, hogy az emberek odajöttek hozzá, és újból azt mondták Jézusnak, még csodát kérünk, még. A farizeusok, írástudók és az emberek egyfolytában jeleket vártak Jézustól. Jézus pedig nagyon határozottan azt mondta nekik, nem adatik jel. Nincs több jel. Mert van egy mérték, az Isten mértéke, és e szerint, a mérték szerint azok a jelek, amelyek szükségesek voltak számotokra, megadattak, teljességgel kinyilvánítattak. Nincs több jel. Jézus ismerte ezt a mértéket, az Isten akaratának való megfelelést. Más helyen azt mondja János 6.38-ban, hogy ő azért jött, hogy nem a magam akaratát cselekedjem, azaz ne a magam mértéke szerint éljek, hanem annak akarata szerint, aki elküldött engem. Jézus megmutatta nekünk, hogy mit jelent a mértékletes élet. Nem a magam akarata szerint való élet, hanem annak akaratának megfelelni, aki engem elküldött, aki engem elhívott. Azaz Istent komolyan venni. Testvérek, minden területén az életnek kísért bennünket a mértéktelenség. Azt mondja itt az apostol, hogy a gonosz kívánság az, ami ezt a világot megrontja. Az a világ, amelyben élünk, az a mértéktelenségre csábít bennünket. Sokszor beszéltem és beszélünk erről, hogy annyira diszonáns az, amit a világban látunk, de talán a saját környezetünkben is föltérképezhetjük ezt. A világ egyik felén a nagy jólétben kihaigálnak mindent és lecserélnek mindent, a világ másik felében ugyanabból mások vígan élhetnének, sokszor a magasabb élet színvonalon, mint ahol jelenleg élnek. A világ egyik felén kilapátolják az élelmiszert a kukába, a szeméttelepekre, más helyen meg naponta, óránként, percenként több száz ember hal éhen. Az ember nem ismeri a mértéket, az igaz mértéket. Az ember szüntelenül fölhalmoz, mértéktelenül hajház mindent, amit ez a világ fölkínál, és nem érdekli, hogy a másik oldalon ezzel párhuzamosan egyidejűleg mi történik. A mi kis háztartásunkat, ha megnézzük odahaza, talán érdemes azon is elgondolkoznunk, vagy elcsendesednünk, hogy mennyiben vagyunk mértéktartó emberek. És mielőtt még azt mondanánk, hogy mi olyan szegények vagyunk, hogy nekünk nincsenek felesleges dolgaink, hadd kérje mégis arra a testvéreket, hogy gondoljuk át, hogy mennyi-mennyi mindent halmozunk föl sokszor a háztartásunkban, a hétköznapi életünkben, amelyek igazából szükségtelenek. Szükségtelenek. Hányszor és hányszor vásárolunk új dolgokat, csak azért, mert jól esik a vásárlás. Nem azért, mert szükség van rá, hanem mert át akarunk élni valami élményt, a vásárlásnak, a szerzésnek az élményét és az örömét. Aztán időnként, amikor az ember találkozik ezekkel az eszközökkel, amiket az élmény kedvéért megszerzett, maga is csodálkozik egy-két hét múlva, hogy minek volt erre nekem szükségem. Miért tettem én ezt? Milyen mértékek azok, amelyek a mi életünket megszabják, testvérek? Milyen mértékek azok? Isteni, rendben megálló, igaz mértékek? Vagy ennek a világnak a diktátumai, ami mértékeink, amely szerint mindig a legújabbat, mindig a legjobbat, bármi áron. Bármi áron. Olyan szomorú az is, hogy sokszor a mértéktelenségünk következtében fölöslegessé váló dolgainkat, ahelyett, hogy továbbadnánk, persze ezzel csak tünetileg kezelnénk a dolgokat, megtartjuk magunknak. Hány és hány dolog porosodik a pincénkbe, ami lehet, hogy máshol, nem olyan messze, Indiába, vagy Kínába, vagy akárhol, talán lehet, hogy a szomszédba, vagy a másik házba valakinek jól jönne. Azt mondja a Szentírás nekünk, hogy üres kézzel jöttünk ebbe a világba, és ha tetszik, ha nem, hozzáteszi azt a Szentírás, hogy üres kézzel is fogunk kimenni ebből a világból. A mi kimenetelünk is úgy fog történni. Sírva jöttünk és sírva megyünk, ahogy az egyik énekünk mondja az énekes könyvbe. Üres kézzel és üres kézzel. Testvérek, egy dolog van, ami megmarad, ez pedig Isten személye, és egy dolog az, ami bennünket megtarthat, ez a hit. A hitben lehetnénk mértéktelenebbek egy kicsit. Nem olyan visszafogottak, mint amilyenek sokszor vagyunk, hanem egy kicsit mértéktelenebbek. Bár csak mértéktelenebbek lennénk az Isten felfedezésében, az ige titkainak a kutatásában. De sokszor itt hűvös mértékletesség van az életünkben. Nem küzdünk érte. Itt a kevéssel is megelégszünk. A mérték, az önmegtartóztatás, a hív ember lehetősége. És ma Isten arra hív bennünket, hogy vizsgáljuk meg saját életünket ebből a szempontból. Élünk-e aszerint a mérték szerint, amely mérték szerint élhetnénk? És fontos-e számunkra az, hogy Isten minek, milyen mértéket szabott? Mert ennek a földnek minden idejében van Istentől kapott mértékünk, úgy mondja a Szentírás, hogy ideje van mindennek. Ideje és mértéke van mindennek. És csodálatos dolog, ha az ember fölfedezi az Istentől kimért időt és lehetőséget. Mert nem biztos, hogy később azt még lehetőségem lesz megtenni. Ideje van a szeretésnek, a házasságnak, a gyermekvállalásnak, ideje van a munkának, és ideje van a pihenésnek, a megnyugvásnak is, De ha ezeket a mértékeket, amelyeket Isten igéje föltár előttünk, nem vesszük komolyan, akkor az ember összezavarodik. Akkor jön a népességfogyás, akkor jön a kimerültség, a szívinfarktus, akkor jön a szétmenő családi élet, a szétfolyó nemzet, társadalom, mert nem ismerjük el, nem vesszük komolyan az Isten mértékét. Igen, önmegtartóztatás. Igazuk van azoknak, akik azt mondják, egy gyermekkel nem lehet szabadon élni, de vajon egy gyermek nélkül marad-e utánam valami? Marad-e utánam valami? Igen, egy gyermek kötöttséget jelent. Igen, egy gyermek, mert nem lehet annyit moziba járni, vagy partikra járni. Igen, egy gyermeket vinni kell, beteg, olykor sír. Mindannyian tudjuk, akik ezt vállaltuk, de ott bátorítsuk azokat, akik még előtte vannak, hogy nehogy a világ mértéke szerint gondolkozzanak, azt gondolva, hogy ezek a dolgok visszafognak engem a szabad életben. Nem, testvérek, itt is megtartóztatjuk magunkat. Igen, vonzó lenne mindannyiunk számára az az élet, amely gondtalan, egyik nyaralásból a másikba csap át, amelyik mindig csak egészséges, amelyben nincsen sírás, nincsenek könnyek. Igen, vonzó lenne, valljuk be, hát nincs abban semmi rossz. De megtakadjuk önmagunkat, mert nekünk más szempontjaink vannak. Mert tudjuk, hogy ideje van az életünkben dolgoknak. És ha bizony nem vállaljuk el a gyermekeket akkor, amikor jöhetnének, akkor majd akkor jönnek, amikor szeretnénk, vagy amikor megküzdünk értük. És leszünk a saját gyermekünknek sokszor a nagypapája, meg a nagymamája, mert már olyan korkülönbség van közöttünk. Ideje van a dolgoknak, testvérek, és ezeket az időket és mértékeket mindannyiunknak komolyan kell venni. Ideje van a templomba jövetelnek, mértéke van az Istennel való elcsendesedésnek, és ha ezeket a mértékeket nem vesszük komolyan, az ember mindig csak a kárát látja. Azt mondja Péter az övéinek, ti törekedjetek erre, mert ti ezek szerint, a mértékek szerint tudtok élni. Ti törekedjetek erre. Hogy e szerint valósuljon meg az életetekben az életprogram, amire benneteket Isten képessé tett. És azzal folytatja, talán nem véletlenül, hogy miközben mértékletes, önmegtartóztató életet éltek, éljetek álhatatosan, azaz éljetek kitartóan. Azt szeretném elmondani, hogy amikor itt álhatatosságról beszél az apostol, akkor álhatatosságra szólít fel bennünket az Isten akaratának cselekvésében. Mert az ember, noha cselekszi és kutatja azt, ami az Isten akarata, időnként neki szoktunk keseredni, és neki szoktunk bátortalanodni. És azt szoktuk mondani, hogy nem megy ez nekem. Túl nehéz az, amit nekem Isten mértékül állított. Nem tudok én aszerint élni. Azt mondja, legyetek álhatatosak. Amikor Péter ezt a levelet megírta, akkor egyre inkább kibontakozóban voltak az első keresztjének között azok a szekták, amelyek már Jézus után 50-60-70 évvel elkezdték lazítani a keresztjén normákat. Bejöttek olyan tanítások, hogy a dolgokat nem kell olyan komolyan venni, ahogy azt Jézus mondta, hanem ő ezt így értette, meg úgy értette. És a keresztjének nagy részét kísértette ezeknek a tévtanításoknak a sokasága. És Péter azt mondja nekik, Péteren keresztül maga Isten, legyetek álhatatosak. Ne menjetek el abba az irányba, ami könnyebbnek látszik. Maga Jézus azt mondta, hogy széles az az út, és sokan vannak, akik azon járnak, de az az út a pokolba visz. És keskeny út, és kevesek vannak, akik azon járnak, amely a mennybe vezet. Persze könnyebb egy széles autópályán gyorsan haladni együtt a többiekkel, mint egy keskeny úton, talán kátyúk és rögök között lassacskán botorkálni előre. De azért a kontraszt nem ilyen nagy a keskeny út és a széles út között. Mert tudni kell, hogy hova vezet az egyik, és hova vezet a másik. Nos, legyetek álhatatosak az Isten akaratának cselekvésében. A hitetlen ember eljut odáig, hogy megfogalmazza magának, én ezt holnaptól máshogyan fogom tenni. De már este megbukik, el se jött a holnap. A hívő ember képes arra, mert Isten képessé tette, hogy ne csak elhatározásai legyenek, hanem ezek az elhatározásai megvalósuljanak az életében. Hadd kérdezzem meg a testvéreket, hogy vajon hisszük-e és kitartóan futjuk-e azt az utat, amire Isten bennünket elhívott és kiválasztott. Hisszük-e azt, hogy Isten akaratát meg lehet cselekedni ma is 2008-ban? Hogy nem kell újraírni a Bibliát, hogy nem kell kitalálni a spanyol viaszt, hogy nem kell átfaragni mindazt, ami a Szentírásban kijelentetett, hanem az megáll, és képessé tétettem arra, hogy aszerint éljek. Vajon elhisszük-e ezt, és akarjuk-e mindezt álhatatosan megcselekedni? Hány és hány olyan döntésünk volt, testvérek, amelyek talán már szintén a múlté? Hányszor határoztuk el, hogy nem baj, majd most egy kicsit komolyabban veszem a templomot, a gyülekezetet, a közösséget? Hányszor határoztuk el azt, hogy nem baj, majd mostantól komolyabban veszem az írás olvasását, és aztán a végén nem lett belőle semmi. A végén talán minden elmaradt, mert mindig jött valami, ami keresztbe vágta a programot. Mindig jött valami, ami alapján valahogy hátrébb sorolódtak ezek az elhatározások. Isten igéje ma arra bátorít bennünket, hogy legyünk álhatatosak. Ha elbukik is az ember, azt mondja a Zsoltáros, ne örüljén ellenségem. Ne örüljén ellenségem. Nem azt mondja, hogy nem bukok el soha. Az ugye ne örüljén ellenségem, föl fogok állni. És újra tovább lépek. Hisszük-e, hogy Isten akaratának cselekvésében álhatatosan meg lehet maradni ma is? Fiatalon is, meg öregen is. És törekszünk-e arra, hogy ebben az isteni akaratban megmaradjunk? De azt is el kell mondjuk, hogy kitartás kell ahhoz is, és álhatatosság, hogy az ember Isten ígéreteit hittel hordozza. Mert Isten egy csomó dolgot ígért az övéinek, amelyek csak azáltal bátorítanak és erősítenek meg bennünket, hogyha mi álhatatosan és kitartással komolyan vesszük azokat. Amikor Isten Ábrahámnak utódot ígért, és ez az utód nem akart megérkezni, akkor egyszer csak elvesztette az álhatatosságát és a kitartását Ábrahám, és összefeküdt a szolgálóval, a feleség tanácsára, meg közbenjárásával, meg jóváhagyásával, meg a saját elgondolásával együtt, és aztán született egy gyermeke, aki örök időkre ellensége lett annak a gyermeknek, aki majd később született, Izsáknak, aki az ígéret fia és gyermeke volt. Miért? Mert Ábrahám nem volt kitartó. Nem volt álhatatos az Isten ígéretével szemben. Aztán gyógyult ennek az embernek az élete, látva a bajokat, amiket az ő föladása szült, mert azt olvassuk, hogy egyszer Isten azt mondja, hogy ad nekem Izsákot, áldozd föl nekem Izsákot. És Ábrahám nem vitatkozik az Istennel, hanem álhatatosan és kitartóan megy, hogy az Isten parancsát beteljesítse, fölteszi Izsákot a kőoltára, és kész arra, hogy feláldozza Istennek, ahogyan azt Isten kérte, mert a zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk, hitte, hogy Isten vissza fogja neki adni Izsákot. Ha kell, Isten még a halálból is föl fogja támasztani Izsákot, mert Izsákot nekem ígérte. Ábrahám tudta, hitte és kitartással következetesen meg is élte, hogy amit az Isten nekem mondott, amit nekem ígér, az megáll. Az megáll. Nem tudom, hogy fog beteljesedni. Ha megölöm Izsákot, máshogy nem teljesülhet be, csak úgy, hogy Isten visszaadja nekem Izsákot. Az ígéret Izsákról szólt. És ezt Ábrahám álhatatosan és következetesen komolyan vette. Testvérek, Istennek olyan sok ígérete van, amely igaz a mi életünkre, és amelyek által Isten a mi életünket boldogabbá szeretné tenni. Kitartunk-e ezek mellett az ígéretek mellett? Hisszük-e ezeket az ígéreteket, és álhatatosan küzdünk-e ezeknek az ígéreteknek a szellemében. Isten ígérete az áldás, annak az életén, aki munkálkodik az ő kertjében, az ő szolgálatában. Hisszük-e ezt? Hisszük-e azt, hogy Isten elhívása nem csak ránk vonatkozik, hanem szeretteinkre, utódainkra is kiterjesztheti Isten? Komolyan vesszük-e ezt, és álhatatosak vagyunk-e ebben? Hisszük-e, hogy Isten gondviselő? Persze könnyű ezt addig hinni, amíg megvan az állás, meg jön a nyugdíj, de hisszük-e, hogy Isten akkor is gondot fog ránk viselni, ha nem lesz állás? Hisszük-e ezt, testvérek? Hisszük-e azt, hogy kedvesebbek vagyunk Istennek mindennél, mert a gyermekeivé fogadott bennünket? Kitartással hisszük-e és éljük-e az életünket, mint Isten gyermekek ezen a földön? Vagy elvesztettük az álhatatosságunkat, és elvesztettük azt a fajta nyitottságunkat Isten felé, hogy vajon igaz-e még, amit ő mondott, igaz-e még, amit ő ígért. Hirdetem nektek, Isten ígéje, Isten mértéke mindörökké megáll. Ezért mérjük hozzá az életünket. Hadd kérjelek benneteket, drága testvéreim, önmagammal együtt, mérjük oda Istenhez a mi életünket minden tekintetben, nem csak mint egyen itt lévő emberek, hanem mint gyülekezet is. Olyan fontos lenne, hogy a gyülekezeti életünknek is minden percében, minden összejövetelünkön az Isten mértéke legyen a mértéke. Ezért jövünk ide az úrasztalához úgy, hogy komolyan veszük az Isten mértékét. Nem a magunkét, nem a világét, vagy nem más gyülekezetekét, vagy felekezetekét, hanem az Isten mértékét igyekszünk keresni és kutatni. Azt mondja Pál apostol, vizsgálja meg az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Ez az Isten mértéke. Hogy az ember önvizsgálatot tart és elcsendesedik. Az az Isten mértéke, hogy mi ne sértsük őt, az ő szentségét és tisztaságát. Álhatatosak vagyunk-e ebben, vagy föladjuk? Nagy kérdés, testvérek, hogy ragaszkodunk-e hitünkhöz, hitvallásunkhoz, Istenről alkotott képünk, vajon a bibliai-e még, és a gyakorlatunk, amelyben élünk, vajon fedi-e azt, ami Isten előtt kedves? Vizsgáljuk meg magunkat, és ha hitünkben erősödni akarunk, ha bizonyosságunkban még inkább biztosak akarunk lenni, jöjjünk ide az úrasztalához, ahol a játható jegyek erősítenek bennünket. Így adjon nekünk az Úr ennek az Isten tiszteletnek a folytatásában áldott együttlétet, vele és egymással való igaz találkozást. Amen. Kedves testvérek, a 426. számú dicséretünk harmadik versét énekeljük most. A 426. számú dicséretünk harmadik verse így kezdődik. Lelkem, teljes üdv a részed, hagyd a bút s a gondot el. Gyertek megcsendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, azért, mert valóban teljes üdv a részünk, akik benned vagyunk, a te gyermekeiddé fogadtattunk. Kérünk, bocsáss meg, hogy ezt sokszor elfelejtjük, hogyha a mi mértékünk nem igazodik te hozzád. Köszönjük, hogy mindennel megajándékoztál bennünket, a legnagyobbal, az üdvösséggel, a bűnbocsánattal, és köszönjük, hogy mindaz, ami ezen túl nékünk adatik tőled, a te kegyelmed és a te jóságod következménye. Bocsáss meg, hogyha nem bízunk a te szeretetedben, és nem bízunk a te mértékedben, és a magunk által, vagy a világ által kínált mérték szerint élünk mértéktelenül. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, hadd igazodjon a mi életünk, életvitelünk, gondolkozásunk, életgyakorlatunk te hozzád. Hadd éljünk önmegtartóztató életet egy olyan világban, amelyik nem ismeri ezt a kifejezést, és nem ismeri ezt a gyakorlatot. Kérünk arra is, hogy erősíts meg bennünket ígéreteidben, a hitben, a hozzád való hűséges ragaszkodásban. Ó, Urunk, látod sok-sok ígéretünket, amelyeket annyiszor megtagadtunk, látod semmivé vált fogadalmainkat, könyörüljél meg rajtunk, és segíts meg bennünket, hogy álhatatosan megmaradjunk te benned és te melletted. Köszönjük, hogy van erre lehetőségünk, hiszen isteni természet részeseivé tettél bennünket. Áldunk és magasztalunk ezért. Formáld úgy a mi életünket, hogy az mássá legyen, mint azoknak az élete, akik nem ismernek téged. Engedd, Urunk, hogy így hadd tudjunk nekiindulni az elkövetkezendő hétnek és napjainknak, munkáinknak, feladatainknak, szolgálatainknak. Hadd legyen abban zsinór mértékké mindaz, amire te képessé tettél, mindaz, amit elvársz tőlünk. Így emlékezzél meg rólunk, és adj nekünk erőt, hogy azt az utat, amelyre elhívtál, töretlen szívvel, igaz odaszánással járhassuk a te dicsőségedre. Kérünk téged, hogy így áld meg bennünket, mint közösséget is ezen a helyen. Kérünk téged mindazokért, akik ide betérnek hozzánk, hadd találkozzanak rajtunk keresztül te veled. Kérünk, Urunk, hogy áld meg vigasztalásoddal és kegyelmeddel most is azokat, akik azért jöttek ide, mert gyászban vannak és szomorkodnak. A te kegyelmed töröljön le az ő szemükről minden könnyet, adjál békességet az ő szívükbe, és hálát mindazért a jóért, amit velük közöltél annak személyében, akit elengedtek, és kérünk, hogy gyógyítsd, gazd az ő szívüket és szívüknek sebét. De kérünk így betegeinkért, mindazokért, akik nehézségekben vannak, emlékezzél meg őróluk is. És kérünk így összesen a mi népünkért, egyházunkért, szeretteinkért, gyermekeinkért, unokáinkért, az idősekért, Urunk, a te kegyelmedben vagyunk, akik vagyunk, és ha kimaradunk ebből, akkor csak emberi erőlködés az, amiben telik a mi életünk. Könyörülj meg rajtunk, hadd járjunk hitben, és hadd éljünk úgy, ahogyan az kedves te előtted. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Folytatva imánkat énekeljük a himnuszt, ezzel gondolva nemzetünkre Isten színe előtt.
mélye védőkart, a küzdelenséggel, bal sorsok itt régen kép, hozz rá végeztendő, megbűnhette már henép a múltat, s jövendőt.
És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután a 20-on túliak Biblia órájával kapcsolatosan hirdetem, hogy Égető Csaba testvérünknél lesz ez az alkalom, tehát nem itt a templomban. Hirdetem, hogy kedden 4:30 kezdettel gyülekezeti óvodás hittan tartunk középsős és nagycsoportosok számára. Kedden este 6:00 kezdettel bibliaórát tartunk ima közösséggel, majd este 8:00 a felnőtt konfirmandusokat hívom és várom konfirmációs oktatásra. Csütörtökön, május 1-én emlékezünk, nem azért, mert május 1-e, csak most összeesik a két dolog, a mennybe menetel ünnepére, és ebből az alkalomból este 6:00 istentiszteletet tartunk itt a templomunkban. Tehát mennybe menetel ünnepén, csütörtökön este 6:00 istentiszteletre hívjuk és várjuk a testvéreket. Hirdetem a testvéreknek, hogy pénteken délután vagy este 6:00 kezdete ifjúsági bibliaórát tartunk, jövő vasárnap pedig a szokott rendünk szerint 9:30 istentiszteletet és vele párhuzamosan gyermek istentiszteleteket. Szomorú szívvel jelentem, hogy április 22-én kedden 13:00 kezdettel a Rákoskeresztúri új köztemetőben utolsó földi útjára kísértük Rácz Józsefné született Sári Mária Erzsébet, 84 esztendőt élt asszony testvérünket. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánlottuk és kérjük köztünk lévő családtagjait, szeretteit. Hirdetem a testvéreknek iratterjesztésünket, mellyel az Isten tisztelet lezárása után élhetünk. Hirdetem a testvéreknek azt is, hogy a gyülekezeti csendeshetünk július 14-től 19-éig lesz, és a jelentkezések pontosítása véget, majd kiki egy rövid kérdés erejéig keresse meg Helényi Emil és Szilvia testvéreinket, nehogy valaki kimaradjon azok közül, akik jelentkeztünk. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy ebben az esztendőben is június 16-tól 20-ig a szokásos napközis biblia táborunkat megtartjuk itt az egyházközségben, melyre a kis iskolásokat várjuk. Erre az alkalomra lehet adakozni is, ha valakit Isten lelke erre indít, de mindenek előtt kérjük a testvérek imádságos odagondolását, hogy Isten készítse el az időjárást, készítse el a szolgálatokat, hogy áldott hete lehessen itt a gyermekeinknek. Hirdetem, hogy a jövő vasárnap, ha Isten úgy akarja is élünk, egy különleges Isten tiszteletre kerül itt sor a gyülekezetünkben. Jó néhányan a gyülekezet ifjai közül részt vettek a Vasárnap Iskolai Szövetségnek egy tanfolyamán, amely abban segíti őket, hogy a gyermekek közötti szolgálatukat még inkább tökéletesen végezhessék, és ennek a tanfolyamnak a záró Isten tisztelete itt lesz a gyülekezetünkben. A jövő vasárnap Draskóci László lelkész testvérünk fog közöttünk igét hirdetni, és kicsit ünnepélyesebb is lesz ez a gyülekezet, hiszen a tanfolyamon végzett hallgatóknak, akik mindenfelől érkeztek erre a tanfolyamra, itt a gyülekezetünkben osztják ki a tanfolyam záró kis diplomájukat, vagy azt a papírt, amivel igazolják, hogy ők itt jártak. Talán, ha minden igaz, néhány bizonyságtételt is hallhatunk majd. Szeretettel kérem és hívom a testvéreket, hogy jöjjünk el, legyünk együtt, örvendezzünk Istennek azon a munkáján, amelyet ezek között a fiatalok között végzett, akik arra készülnek, hogy az ifjúsággal, a gyermekekkel foglalkozzanak Isten szolgálatában. Ahogy látják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, szeretettel hívjuk és várjuk ide mindazokat, akik elkészültek és akik vágyakoznak az úrvacsorai közösségre. Szokott rendünk szerint most elénekeljük a záró énekünket, amellyel istentiszteletünk ezen részét lezárjuk. Utána, amikor ezt az éneket elénekeltük, lehetőség van arra, hogyha valaki nem akar itt maradni, akkor elmenjen közülünk, és majd egy újabb énekkel készülünk az úrvacsorai közösségre. Most tehát a 228. számú dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. A 228. számú dicséretünk 3. verse így kezdődik, ha semmi mást nem kérek tőled.
Semmi más nem kérek tőled, csak amit lelked által kérhetek. Te szükségimbe teljesíted, mert Jézus hozzád utat készített. Ki gyötrelmével értem áldozott, és üdvösséget jussomul hozott. Jó tudnom azt, hogy közben járunk, hű Jézuson ki jobbot felülül. Ő által a hídből várom, kérésem nálad bizton teljesül. Jó nékem, hogy még tart az életem, szent neved végon áldva az enged.